Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Hát kezdjük akkor a gazdasági történeti áttekintést Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok! Igen, Türkmenisztánban vagyunk, hát ugye a Selyemútot követjük. Múltkor Üzbegisztán volt, most hogyha földrajzilag el akarjuk helyezni, akkor Üzbegisztántól nyugatra, megyünk délnyugatra. Türkmenisztán egyébként egy közel 500 000 négyzetkilométeres ország, amelyet keletről Üzbegisztán, és részben északról is, aztán Kazaksztán, aztán nyugatról a Kaszpi-tenger, délről pedig Irán, és részben Afganisztán határol, tehát azért egy eléggé izgalmas környezet, ami hát történelmét is elég jelentősen meghatározza. Annyit tudni kell róla, hogy felkonferáltad, nem túl izgalmas hely, de azért valójában egyébként elég izgalmas.
Hát izgalmas, én inkább azt mondanám, hogy most ott élni nem biztos, hogy sok mindenkinek jó.
Hát igen, ez így van, de nem is mennek oda sokan, tehát csak hogy ugye a turisztikájukat érezzük, a 2019-ben 14 ezer turistájuk volt, tehát nem hiszem, hogy náluk ez egy célszektor. Én néztem, hogy hány szállodájuk van, talán van három, csillagban van rajtuk bőven, de az is Ashgabatban, a fővárosban, tehát nem pörgetik túl ők ezt a idegen forgalmat, de nincs is nagyon rá szükségük, mert egy elég zárkózott ország, de a világ negyedik legnagyobb földgáz vagy gáztartaléka náluk van, és ez elég megnyugtató, tehát így a Kaszpi-tenger térsége az elég jól gondoskodik a környező országokról, és Kazaksztán, gyakorlatilag ugye Türkmenisztán, látjuk Iránt, aztán látjuk Azerbajdzsánt, szóval igazából ez egy ilyen szempontból roppant szerencsés hely. Az ország már valójában azt kell látni, hogy tényleg egy ilyen nagyon furcsa ország. Ők például az egyetlen ország a világon, ahol nem volt jelentett Covid eset.
Hát figyelj, nem megkérdezték a basit, és ő azt mondta, hogy nincs.
Nincs, igen. Éppen nincs, és mindenfajta ilyen intézkedést, amit korlátozásokat bevezetik, azt ők megelőző intézkedésnek tekintik. Tehát gyakorlatilag egy ilyen elég furcsa ország, de minden esetre az egyfőre jutó GDP közel azonos, mint a miénk, tehát azt látni kell, hogy ez a gáz ez nem egy rossz dolog, mint ahogy látjuk most, hogy nekik lejt a pálya, mert ennél a földgázárnál nem tudom, hogy milyen szerződéseket közöttek, de majd látjuk, főleg Kínába viszik ma már a gáz, azért nem állnak ők rosszul. Na most a történelmük az érdekes, ugye turáni vidék, a magyaroknak is egy részét, hát ugye erről a helyről eredeztetik, tehát kvázi még rokonok is lehetnénk, ami nem biztos, hogy jó jönne, de ettől függetlenül egy nomád terület, amelyet egyébként Nagy Sándor meghódít. És időszámítás előtti második században, és létre is hoz egyébként városokat, de már akkor a Selyemút működik, és ennek az egyhíresebb városa Merv. Mervről az érdemes egy pár szót beszélni, mert Merv története az hát egy nagyon érdekes történet. Nagyon komoly feledülés volt, és ugye az országot a 8. századtól az iráni, tehát a perzsák vették uralom alá, a kereskedelem tovább ment, hát a Selyemút is egyébként perzsi irányába megy tovább.
Ja igen, itt valami oázis volt, óriási oázis volt, és azért álltak itt meg, ez Mari vagy, igen, Mari, a régi neve Merv, mostani neve azt hiszem Mari.
Hát igazából így van, nagyon, tehát a története nagyon tanulságos egyébként, tehát ez a város, Merv, volt a maga idejében, a 13. századig a világ legnagyobb városa. Tehát, hogy értsük, 500 000 ember lakott itt. Ez egy oázis, amelyik teljesen önellátó volt, és egy ilyen csoda volt. Tehát az ember megnézi Tehát nehéz egy kicsit utána keresni, de én bátorítok mindenkit, hogy nézzen utána, mert félelmetes, tehát hűtőházuk volt, minden, amit el tudunk képzelni. A Selyemút városok azok általában ilyen 10-20 napi járó távolságra voltak, valószínűleg ennyit bírtak az állatok, meg ennyi vizet tudtak vinni magukkal, és így egymás után jöttek, de mert az kiugrott ebből, az a sivatagnak egy belső részén van, nyilván ezért tudták átvágni, mert az ország 70%-a egyébként ez a Karakum-sivatag. De a lényeg az történt ezzel, hogy ez egy nagyon-nagyon gazdag város volt, nagyon szépen fejlődött, nagy falakkal, erődítményekkel, minden, és aztán jöttek a mongolok, Genghis Khan-nak a fia jött, és megtörtént az, amit egyébként a történelem legnagyobb vérengzésének tartanak abban a korban, de lemészárolt az egész város. Tehát tulajdonképpen kifosztotta, és 500-600 ezer embert lemészárolt. Tehát ez mai napig érthetetlen, hogy csinálták, álltak, folyamatosan öldököltek. Tehát ez egy elképesztő történet, ami itt ment. A mongolokról egyébként is meg azért látjuk, hogy itt ebben a világnak ebben a részében azért a hódítások hogyan működnek, meg mennyit ér egy emberért, de Merve tulajdonképpen, amelyik a világ legnagyobb városa volt, így döntötték pusztulásba, de nem is tudott utána feljönni. A 15. században tudták visszaszerezni a mongoloktól, de valójában azt a Selyemút funkciót és azt a fajta büszkeséget nem tudta meg fenntartani. És ha ma ránézünk, akkor egy ilyen, hát ilyen, most feltárják, meg próbálják feltárni, hogy mi volt. Hát nyilván hatalmas város volt, rengeteg csatornával, mindennel, de hát szinte reménytelen, egy-két nagyobb épület maradt meg, amit jól lehet látni, és ilyen turistautakat szerveznek. Tehát azt azért tudni kell, hogy Türkmenisztán akármennyire ilyen eldugott helyén van, a 13. században a föld legnagyobb városa, tehát legnépesebb városa itt volt. Aztán gyakorlatilag az követő századok nem voltak annyira izgalmasok, 19. században megjöttek az oroszok, akik ezt az egész...
Hát előtte meg a törökök, a szeldzsukok alázták őket le, úgyhogy onnan gyakorlatilag átmenet nélkül jöttek az oroszok.
Így van, és ők gyakorlatilag hát először a Szárdi Oroszországban, aztán 1924-ben létrejött a Türkmén Szovjet Köztársaság. Igazából ez egy ilyen eldugott hely volt akkoriban már, csak azt olvastam, hogy például a 20-as években összesen 3 darab személygépkocsi volt az országban, tehát azért a motorizáció, meg egy csomó minden nem nagyon haladt itt előre. És egy nomád tengésben voltak itt, de az oroszok nem azért jöttek, mert akik ez annyira tetszett, hanem a Kaszpi-tengert járták körbe, és nyilván a gáz miatt és az olaj miatt álltak ide be. Egyébként hozzájuk fűződik az egyik ilyen nagy nevezetesség, a 70-es éveket rengeteg fúrást végeztek, és ma van ez, ma úgy hívják, hogy a pokol kapuja, de érdemes rákeresni a neten. Türkmenisztánban ez egy ilyen kráter, ahol örökké ég a tűz belül, tehát ilyen nagyon furcsa.
Valamint ott elrontottak valami bányászati, vagy valami fúrás,
azt mondja. És pontosan az történt, hogy valami nem jól sikerült, berobbantották, aztán jön föl a gáz mégis, és ezért ugye, mintha égne a föld, tehát egy ilyen nagyon érdekes dolog. Aztán gondolkoztak rajta, hogy ezt akkor tényleg el kéne már tüntetni, mert nem jól néz ki, de ez egy elég jelentős kráter, 70-es évek óta így működik, de közben kiderült, hogy egy turisztikai látványosság lett. Mondjuk nem hiszem, hogy ez a 14 ezer látogató pont emiatt jön, de ettől függetlenül az ország egyik legismertebb turisztikai látogatottságú helyévé vált ez a hely. Tehát gyakorlatilag azért az orosz földgázkutatásnak is megvannak itt a hagyományai, de ez a hely, ez ettől lett híres. Tehát bezárható lenne, de nem zárták be. Uh-huh. 91 után, amikor a Szovjetunió gyakorlatilag feloszlatja magát, vagy megszűnik, akkor ők önállóak lesznek. Azt követően a fáknak először a tagjai, tehát a független államok közösségének, de aztán 2009-ben kilépnek, és önállóak, de azért a függésük, vagy a együttműködésük igen erős az Oroszországgal. Na most a földrajza az érdekes, mert délről Iránnal határos hegyei vannak, ott vannak a legmagasabb hegyek. Legmagasabb hegycsúcs az 2900 méter, de egyébként az országnak a 70%-a sivatag, tehát a 4% összesen, ami földrajzilag művelhető. és hát ott általában gyapotot meg gyümölcsöt termesztenek. Ez a gyapot, én nem tudom, hogy ez áldás vagy átok, ez egy nagyon-nagyon nehezen megfogalmazható valami, mert van így gyerekmunkától kezdve minden, meg egyébként a Araltónak a drámáját is erre az öntözésre teszik, mert ugye ők elvezetik az Amudarja folyónak a vezeti, tehát a vizét. A Ashgabad is, a főváros is egy ilyen karakum csatornából kapja, amelyik egyébként le van ágasztatva az Amudarjából, ami Afganisztánból érkezik víz ide, és hát ugye ez az a folyó, amelyik nem ér el az Aral-tengerig igazából, és ezért szárad nagyjából ki, de ebbe az üzvények is benne vannak. Tehát úgy néz ki, hogy a keleti része, vagy határvidék mentén folyik a főága ennek a folyónak, és a nyugati oldala, mert középen van nagyjából a sivatag, a déli, délnyugati részen folyik ez a Karakum csatorna, ami ellátja a fővárost is. Tehát valójában azt lehet látni, hogy nem egy túl bonyolult ország. Ebből eredően egyébként a mezőgazdasága, hát úgymond a populációból, a lakosság szempontjából jelentős, mert kb. 40-45%, aki ezzel foglalkozik, és próbál ebből megélni. A gyapott világpiaci ára azért azt, ha kicsit ránéz az ember, az nem túl izgalmas, tehát nem egy siker történet, de mégis csinálják. A textiliparuk egyébként már a mervi időkből is követhetően nagyon magas szintű volt. Mai napig is csinálják, de hát a textilipar nem egy húzó ágazat manapság.
És azt látom, hogy a fő termények a mezőgazdaságból a gyapot, meg a dinnye. Úgyhogy ezzel a kettővel azért úgy, hogy is mondjam, nehéz labdába rúgni a világpiaci szinten.
Hát igen. Szóval ez így van. Úgyhogy valójában ők az olajipartól függenek, és egy időben a Gazprom felé szállították a földet, de mostanság már teljesen átálltak a kínai irányra, tehát gyakorlatilag az öntőhányadot Kínába adják el, és hát ilyen szempontból fix bevételei vannak az országnak. Azt nem mondom, hogy ez a hollandi betegség, vagy a holland betegség lenne rajtuk, ami ugye azt jelenti, hogy annyira erős az ásványi kincsekből a bevétele, hogy semmi más nincsen, tehát elhanyagolják, mert nekik előtte se volt semmi. Tehát ugye egyébként az iparosodás az szerintem itt inkább egy ilyen irodalmi kategória. Uh-huh. Tehát amíg például Üzbegisztánban láttuk, hogy mennyi mindent felfedeztek, meg azért az oroszok sokkal intenzívebben, az oktatás sokkal erősebb volt, ez egy olyan hely, ahonnan egyébként évente elmenekülnek az emberek, és ugye ez egy ilyen, lehet, hogy ez a szocialista idők öröksége, ugye, hogy a legnagyobb érték az ember annyira, hogy bezárva tartják, és itt gyakorlatilag körülbelül szó szerint ez van, 2 millió emberük ment el, tehát a hivatalos statisztikájuk az, hogy körülbelül 6 millió vannak, de folyamatos a kivándorlás.
Kivándorlás, igen, és erőteljes. Hát ebből is látszik, hogy ha valami nem jó hely, akkor onnan az emberek megpróbálnak elmenekülni.
Próbálnak, de nagyon-nagyon-nagyon nehéz kimenni, és hát ugye ezt most már ők is fékezik, de ez egy gond. Na most, amit az elején mondtál, ez egy, mielőtt az adózásra rátérünk, gazdaságilag egy nagyon-nagyon bonyolult környezet. Tehát most arról nem beszélve, hogy nagyon sok ok nincs arra, hogy ennek a 4-5 millió embernek megpróbálja az ember valamit eladni, a nagy, tehát az olajipar az állami, és más nem nagyon engednek be, szóval nagyon sok ok nincsen arra, hogy itt valaki megjelenjen. De ha végül is megtenné, akkor is azért sok kedvcsináló dolgot nem talál. Tehát nagyon-nagyon problémás az ország. A korrupcióba eleve őket ére sorolják, ez a családi, vagy ez a gazdaságból ered, ami igazából probléma a jogrendjük, tehát az, hogy tégnyilvántartások, meg egy csomó ilyen dolog nem működik. Tehát nagyon-nagyon macerás, úgyhogy általában a Coca-Cola is benn volt pár évig, de kiment, és a manát az ő pénzük, aminek elég erős a fluktuáció, és korlátozzák a dollárra való átláthatóságát. Ez a profit repatriálásnál egy dráma. Tehát úgy tűnik, hogy minden eszközbe vetnek, hogy ne jöjjenek ide, de úgy tűnik, hogy nem is van rá igényük. Tehát nem hiszem, hogy ez a mostani vezetés úgy nagyon zavarná, és egyébként épp ezért tesz olyan kilátástalanná, amire az emberek elmennek, vagy próbálnak elmenni. Egyébként Törökországban mennek, mert a türkmén nyelv az a török nyelv, tehát gyakorlatilag ilyen szempontból mennek tovább, és ott próbálnak szerencsét. Na most az adózásuk ennek megfelelően szintén nem egy roppant attraktív valami, ugye állami cégek fizetnek valószínűleg állami adókat, mert a magángazdagság az szinte minimális. Van áfájuk egyébként, az 15%, a társasági adójuk az gyakorlatilag 20% átlagba, de normálisan kisvállalkozóknak van egy 8%-uk, akkor azt lehet mondani, van a különböző ilyen, hát ilyen fejlesztési alapjék, ami alapján kedvezőbe lehet adózni, de valójában ez nem jelentős, helyi adójuk nincs, és az SZIA-juk meg 10%. Tehát valójában nem, adójogilag nem egy túl izgalmas környezet, de úgy tűnik, hogy nincs nagyon mit adózni, mert ahogy én látom, itt vagy munkabérből ér valaki, vagy hát a vállalkozásban lehet, hogy itt egy picit az elmúlt pár évben, tehát tényleg annyira eldugott hely, hogy nagyon nehéz apakész információkat kapni. Áskábátban, tehát itt BDO iroda sincs, tehát én is úgy szedtem össze az információkat, hogy úgy a kollégáim segítettek ebben. Tehát nem egy világ közepe, de viszont meglepő, hogy a föld negyedik legnagyobb földgáz tartalékán ülnek.
Igen, hát ez talán egy nem csak geológiailag fontos lokáció lehet Türkmenisztán, hanem ez a tartalék, ami még érdekessé teheti.
Hát a türkmén földgázról nagyon sokat beszéltünk Magyarországon is már.
Jó?
Ennyi.
Átérünk a politikára hamarosan, Botondal. Köszönjük szépen, Zoli.
Nagyon szívesen. Sziasztok!
Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezető adótanácsadó partnere foglalta össze Türkmenisztánt, kicsit a történelméről beszélgettünk, gazdaságáról, adózásáról. Hamarosan jön Feledi Botond, politika következik, és Türkmenisztán továbbra is.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És Feledi Botond külpolitikai szakértő a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Miről beszéljünk, arról, hogy meghalt a Niamazov, és akkor lett helyette a állítólag törvénytelen fia, akinek az keresztnevét nem tudom kiejteni, de Berhi Muhamedov,
nagyon jó, így van. És most ugye az ő fia vette át éppen március 19-én a forgós tapétabotot, tehát jók vagyunk megint az időzítésben.
Aha, tehát dinasztikus a sztori akkor most már.
Innentől kezdve nyíltan dinasztikus, tehát ugye a Gurbanguly-tól most a szerdár Berdi Muhamedov vette át az elnöki jogkört, a 40 éves fia, tehát 1981-es születésű, korábban miniszter helyettes, kabinet helyettes, meg mindenféle második pozícióban, hivatalos címén a nemzet fia.
Igen.
Tehát olyan sok kétséget nem hagytak, és így aztán, hogy nem több mint 70%-kal nyerte meg a választást.
Én úgy hallottam, hogy a Terry Gilliam rendezte a választásokat, legalábbis így azt mondják, akik látták, hogy nagyon jól sikerült.
Jó sikerült, igen, tehát kétségtelenül már voltak kihívók, érdekes módon többen is indultak ezen a választáson, de hát ez olyan lenne, mint hogyha nem is tudom, a helyettes államtitkárokat megkérnék, hogy akkor ők is induljanak el, akkor elindulnak, és végül megnyerni, akinek meg kell nyerni. Úgyhogy éppen egy ilyen stafét átadás zajlik, ami hát ilyenkor nyilván egy pillanatnyi reményt ad arra, hogy az új elnök esetleg egy picit tovább enyhít az elképesztően felcsavart személyi kultuszból érkező posztszovjet kvázi diktatúrában. Tehát nehéz.
De jó, én szerintem ő megtalálta a hangot a választókkal. Tehát ugye rengeteg olyan videó jelenik meg, olyan, és népszerűek ezek a videók, amikor a különféle érdekes tevékenységeit mutatják be, mint például amikor aranysúlyzót emelget, vagy lemezlovaskodik egy szilveszteri partin, vagy lóversenyen bukik el a lovával, vagy pedig élő adásban rúgja ki és alázza meg a belügyminiszterét, vagy éppen az unokájával együtt reppel.
Na de, most itt akkor egy kicsit tegyük ki a pillanat jelet. Mi ez a diktatórikus hajlam pont Türkmenisztánban? Tehát, hogy az ország miért ragaszkodik ehhez, hogy türkmén basia legyen, és az dinasztikusan örökítse a hatalmát?
Nem biztos, hogy ragaszkodik hozzá az ország, de minden esetre ez most már adottság, tehát ugye a világ leglassabb internetével rendelkező országról beszélünk, ahol gyakorlatilag sajtószabadság nem nagyon van. És tehát amit itt a 90-es évektől Niazov végigvitt, az gyakorlatilag egy abszolút hatalmú elnöki jogkör. Tehát Zoli mondta, hogy van jogbizonytalanság, hát ezt úgy kell érteni, hogy a bírókat az elnök 5 évre nevezi ki, és vissza is vonhatja ezt bármikor. Tehát itt nem nagyon vacakolnak egyéb testületekkel. A vodkától a pénzekig, a tankönyvektől, bármit mondhattok szinte, azon a Niazov-féle arckép volt.
Igen.
Aztán ugye úgy döntött, hogy ír egy új himnuszt, igen. Akkor írt egy új himnuszt.
Város kis nevezett el magáról meg, amit akarsz, minden.
Az mondjuk az aztánban is ugye sikerült.
Jó, rendben.
De hogy úgy szépen lassan tényleg ő vette át, és hát ugye a nagy enyhítés az az volt, amikor az utódja végül is a betiltott cirkuszt és operát újra nyitotta, mert hogy azok ugye a korábbi érában nem voltak elég türkmének.
Most azon gondolkodom, hogy Sacha Baron Cohen honnan vette az ötleteket a Diktátor című filmhez, de rájöttem.
Igen, tehát nekem is teljesen egyértelmű volt a párhuzam, hogy ez bizony innen jöhet, mert hát bármit, amit láttunk itt, az így működik. Minden esetre most éppen 19-én, tehát tegnap előtt letette a korára és a ország alkotmányára az új esküt a harmadik elnök, ugye itt a kvázi függetlenedés óta. Úgyhogy az új türkmén basival majd biztos fogunk látni itt a türkmén tanácsban is újabb fotókat. És tényleg azt kell elképzelni, hogy ez egy ilyen furcsa semlegességbe burkolózó ország, ami a külpolitikát illeti, tehát hogy tényleg annyira zárkózottak, még a többi közép-ázsiai országnál is jóval zárkózottabbak. Kvázi közép-ázsiai Észak-Koreája, ez már lehet, hogy egy kicsit messzire megy, de hogy értsük azt, hogy ez tényleg itt még az országon belüli utazás is nehézkes volt, nem hogy elhagyni az országot, vagy bejutni oda. Tehát ez egy nagyon elzárt terület, aki valószínűleg egy nagyon szűk elit elérdegélt a gázból. És hogy most ezt ez az egész gázkereslet növekedés és Türkmenisztán újrapozícionálásának a lehetősége kimozdítja-e, vagy ehhez kellene nekik több beruházás, több pénz, több lehetőség, ugye ez az, amiben gondolom nyugati szinten reménykedhetünk, és lehet, hogy nem véletlen, hogy végeredményben az előző elnök ugye lemondott, és most 7 évre megválasztották a fiát, tehát lehet, hogy ebben is van egy kis stratégiai mozgás, hogy nyissanak egy picit az újabb lehetőségek felé, tehát egy ilyen kis medvegyesszerű nyugatnak.
Ja, hogy majd visszajön a papa megint?
Nem biztos, hogy visszajön, nem a visszajövetelen van a hangsúly, ja. Hanem az, hogy van egy eladható figura, tehát akinek a kezéhez még annyi minden nem kötődik, tehát őt talán még be lehet vetni ilyenkor egyszerűbben ezeken a tárgyalásokon. Hát ez lenne a tippem, de ugye ez a 96-os semlegességi történet, ez tényleg egy olyan dolog, ami még a kínaiak szempontjából is egy kicsit olyan kieső területté teszi, akkor is, hogyha egyébként ugye az energiaexport az működik, de mondjuk tehát nem azt kell gondolni, hogy ők azok, akik a Sanghaji Együttműködés Szervezetével a legaktívabb résztvevők. Ugye ez a többi közép-ázsiai országban egy fontos dolog, most ráadásul pont kínai elnöke lett a szervezetnek a rotációban, de hogy ezekből ők mind igyekeztek kimaradni. Szóval, hogy egy fura országról beszélünk.
Egyébként az mennyire... tesz jót, vagy rosszat éppen ennek a berendezkedésnek, hogy ott ülnek egy hatalmas földgáztartalékon, ami most egyre inkább stratégiai cikké lép elő, ahogy látjuk az árfolyam alakulását. Ez puhítatja, vagy éppen keményíteti a türkmén diktatúrát?
Hát ugye az európai megújuló stratégia majd alássa mindenféle gázárnövekedést, reméljük, hogy inkább hamarabb, mint később. De a komolytalankodást félretéve, bár tényleg van ilyen stratégiai szándék, de hát azt látjuk az öbölmenti monarchiákból, hogy az ilyen típusú berendezkedés az kiválóan el tud lenni hasonló modellen. És ugye tényleg egyébként relatív pici a népesség, tehát hogyha marad a magas árszint, akkor ezt a kis népességet ellátni ennek a bevételéből egy icipicivel jobban, az nem egy akkora történet. Ugye ez az, ahová jutott mondjuk Kuwait, Szaúd-Arábia és a többi ország, vagy kvázi ösztöndíjon van a fél lakosság, vagy valannyi jogon járó fizetésen, és a dolgozó vendégmunkásokat pedig kizsákmányolják, tehát hogy sajnos itt még van ilyen típusú forgatókönyv is, hogy ebbe az irányba fejlődjön a rendszer.
Mi a helyzet a különböző nagyhatalmi játszmákkal Türkmenisztánnal kapcsolatban? Orosz érdekszféra és kész?
Így van, tehát itt azért az orosz érdekszörő, hogy azt a többi országnál is néztük, az meglehetősen domináns, de ők azok, akik még ezekből a mozgásokból is úgy valamennyire ki tudtak maradni, vagy inkább kimaradtak, és a saját dolgaikkal voltak elfoglalva. De az tény, hogy az oroszoknak főleg most a gáztörténet miatt, hát a versenytárs az talán ugye egy erős kifejezés, de mindenképpen egy olyan pozíciót feszegetnek ott a déli vidéken, ami Moszkva számára érzékeny lehet, és ebben az egész kínai-orosz kapcsolatban is ki tudja, hogy hogyan rondít bele Türkmenisztánnak a energia exportja.
Tehát, hát ő Kínába exportál, nem? Főleg.
Így van, Kínába exportál. Tehát erre számíthatunk, hogy itt az orosz érdeklődés megnő, úgy is mondhatjuk, hogy az orosz műveletek adott esetben egy kicsit fokozódnak. Hát kiderül, hogy majd az új elnök úr mennyire készült fel erre.
Hát volt itt már minden, itt kiskutyát adtak Putyinnak, hogy valami ilyesmi volt annak idején, ha jól emlékszem.
Az nálunk volt, nem?
Figyelj, ezeket a sztánokat keverem. Na mindegy,
magyar risztán.
Jó ez a hétfő, én látom, hogy
igen, mindenki csak ideges. Igen.
Nem, úgy emlékszem, hogy még a Berhimuhamedov adott valami kiskutyát, vagy valami kis állatot adott,
az biztos. Nem akármilyen kiskutya, most nem emlékszem a fajta nevére, de éppen most találták ki, hogy külön nemzeti ünnep lesz annak a kutyatenyésztésnek a napja.
Ja, na, tessék, látod?
Tehát ez egy pontos kutya dolog, bár nem vagyok most abban biztos, ez már a szakterületemen túl terjeszkedik, hogy vajon mit tud ez a kutya. De a hallgatókra ezt bízunk rá, szerintem akkor inkább ilyen
esemesek jöjjenek. Majd megírják 0630-2010-909 Viber SMS, ezeket várjuk főleg. Jó, rendben van.
De már hát van a türknél lovaknak is napja, azt ne felejtsük el még véletlenül se.
Na, hát a ménesünk is van, úgyhogy akkor azt is tudjuk itt a Türkmén tanácsba keresztezni. Hát csupa lehetőséget föltártunk itt.
És úgy hívják a kutyafajtát, hogy közép-ázsiai juhász kutya, az az alabai.
Igen, ez az.
Alabai, az az. Igen.
Gyorsan utána. Igen, nagy cuki feje van, tehát nincs. Tenyészék ezerrel nyugodtan. Tehát
jó van, Botond, köszönjük szépen.
Jó, hát azt hiszem nem érdemes tovább.
Egy kis cukiság is belefért a végébe.
Így van. Így
állítólag van, mindent el lehet adni gyerekkel, meg kutyával, mi megpróbáltuk.
És vénesre. Na jó, menjünk.
Köszönjük.
Inkább hallgatottnak is jó munkát, koncentráljunk egy jó hétre. Sziasztok.
Szia.
Feledi Botond külpolitikai szakértő volt az, aki külpolitikailag, geopolitikailag beszélt türkmenisztánról.
És kínológiailag.
Igen, így van.
Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.